Fontos valósabb problémát látunk, saját magunk számára üresé lettek olyan üzenetek, ami egyébként nekünk a lényegünket adják. Mondom a példát. Teológus hallgató voltam, amikor elmesélték nekünk, hogy a németországi testvérek nagyon modern eszközökkel kutatják a egyházhatság véleményét és kérdőíveztek mindenféle szociológiai felmérésekre azzal kapcsolatban, hogy az egyházhatság az különböző egyházi tanításokkal kapcsolatosan igazából hányad áll. És az egyik kérdésemnek a felmérésnek az volt, hogy milyen módon, vagy mennyire hisznek abban, hogy Jézus feltámadt a halálból, és hogy van örök életes, van feltámadás. Nem emlékszem a számokra, úgyhogy nem akarok utaságot mondani, de a lényegszűen magas arányban jött ki az, hogy a német gyülekezetek zömében az embereknek a túlnyomó többsége ezt egy ilyen morális tartalomnak tekinti, de az életét nem határozza meg. Más, és egyáltalán nem visz az örök életben. És akkor ott meséltél meg, hogy mennyire modern ez a német hozzáállás, és összenéztünk egy kedves évfolyam társammal, és valahogy kirúgott belőlünk azt, hogy nem kellene akkor imádkozni a német testvérekért. Mert hogyha nem hiszem a feltámadást, akkor hogyan értem meg a Krisztus keresztjét? Ha nem hiszem, akkor hogyan képvisel a Krisztus keresztjét? Ha nem hiszem azt, hogy van örök élet a Krisztusban, akkor, és ez elérhetően az jó, akkor hogyan fogom elviselni ennek a világnak a súlyát? Hogyan nézünk ezzel az egészen szembe? És akkor jönnek a szívfalak, és itt hagyjuk vissza, hogy csak azt nézzük, vagy csak akkor veszünk észre a problémákat, hogyha a színfalak nem stimmelnek, mert próbáljuk ennek ellenére, hogy a lényeg az már úgy, hogy bukik, meg nincsen rendben, a színfalakat megtartani. Felújít templomok, szépen megszervezett fesztiválok, ilyen olyan egyház rendezvények, amire be lehet engedni a médiát, gyönyörű képek készülnek ezekről az alkalmakról, és felvételek, és ott vannak a lelkészek, meg a papok a YouTube-on, meg a TikTok-on, meg a én nem tudom micsodák, és szerintem recseg a hangfal, úgyhogy átváltak a torkomba épített erősítőbe. Tehát, hogy mintha úgy, hogy ezek lennének a lényeges dolgok, ezek lennének a magvai a mi egyházi létünknek, és néha azt gondolom, hogy így csúszik félre a történet. És egy picit hadd provokálja. Nem megbántásból, direkt leszek nagyon sarkos és talán szemtelen. Ha többen lennénk, jobbak lennénk. Ez szerintem egy óriási kérdés. Mert tudom, hogy él sokakban a népegyházi ösztön, hogy jöttünk a templomba, és itt volt mindenki a templomba, és úgy nőttünk fel, hogy itt vagyunk a templomba. És akkor tisztelendünk, hogy hol vannak a fiatalok. Jelentem alásul kettőnek hátul. Isten hozott titeket, és örülünk, hogy itt vagyunk. De hogy közben meg elfelejtjük azt, hogy a Szentírás azt mondja, hogy ahol ketten vagy három összegyűlnek az életben. Nem 2000, nem 300-an, ketten vagy három. És a Szentírásban egyetlen egy olyan ige hirdetésről tudunk, ami tömeges megkeresztelés követett, ezt Szent Péter mondta el, Jeruzsálem utcáin az első törökösből. És Pál apostolnak nem sem sikerült ilyen szép statisztikát felmutatnia. Pedig ha ő nem lenne, mi ma nem lenne. Vagy nem lett volna, akkor mi nem lennék itt. És úgy nézzük a statisztikákat, mintha azok érdemes mutatóink volna. És közben azon gondolkodom, hogy mi a keresztény embernek az érdemes mutatója.
Nem lehet, hogy az a legnagyobb baj, hogy
nem vagyunk saját magunk számára hitelesek.
Nem lehet, hogy az a baj, hogy félre nyitjuk már ki a híradásokat, hogy bizonyos kérdésekben most egyházi tisztségviselők hogyan fognak világi médiának nyilatkozni. Nem lehet, hogy az a baj, hogy eljövünk, nem csak itt óvárom meg, akinek nem égye, véletlenül se vegye magát. Eljövünk az Isten tiszteleti alkalmakra, mert így érezzük, hogy itt lenne a helyünk, meg az igény bennünk, hogy legyünk itt, de utána kimegyünk az ajtón, és a következő vasárnap nem történik semmi. Nincs találkozás. Én egy nagy gyülekezetben szocializálottam evangélikusnak, még a teológiai képzés előtt. És mindig azon gondolkodtam, amikor ültünk a Szabó Balázs barátommal fenn a karzatban, hogy a fene a bundáját ulalattunk a gyülekezet, és hallgatom a lelkészt, akit ismerek, mert akinek tudom a nevét, meg van ott még két néni, akivel találkoztam, és mind a kettőt maximum csak úgy tudom emlegetni, hogy a brossúrás néni, meg a kalapos néni. És hogy egyébként ötletem nincs arról, hogy mi a keresztmetszet. Hogy hogyan tudnám megszűnni. Vagy kifia borja, azt leszámítva, hogy valami tömegrendezvényen egymás nem is sorolt bennünk össze. És hogy rajtuk kívül még ott volt 45 ember. És nagyon kevésről tudtam, hogy kicsoda. És azt gondolom, hogy az ős gyülekezetnek, meg egyáltalán a páli gyülekezeteknek az erénye, az egyébként az volt, hogyha nem is tudta mindenki, a gyülekezet összes tagjáról, hogy kicsoda. Mert egy idő után, hál' Istennek, egy számban megszaporodtak. De hogy voltak sejtek, akik kommunikáltak egymással, akik ima közösséget vállaltak fel a szokásos rendezvényeken kívül is egymás között. És így nem volt kérdés az 200-300 évvel Krisztus utáni keresztény gyülekezetben, miközben üldöztek bennünket a rómaiak, meg kazamatába kellett elbújni, hogy van feltámadás örökére. Most meg ha kiállunk és arról beszélünk, hogy Krisztus és feltámadás és örökére, nem az a baj, hogy a főutcán előttünk elhaladó tömeg esetleg nem tudja, hogy mi szűrődik ki a templomban, és nem tudja ezt az egész üzenetet hova tenni, hanem sok esetben felmerül az a kérdés, hogy én tényleg ember hiszem. Azt én tényleg hiszem. Nagyon nagy és keserű élményem volt, hogy teológus hallgató koromban az, hogy tudva levő, hogy vannak világbarátaim, és annak ellenére, hogy nem mindegyik Isten hívő, én egyikük közé sem kívánom elengedni. És egy fakultatív örömszerzés alkalmával, miközben egy vendéglátó ipari egységben kortyoltuk a nekünk felszolgált nedűt, aminek nyilván volt némi alkohol tartalma, megkérdezte az egyik kedves cimborám, mert szóba jöttek ilyen erkölcsi dolgok, és akkor nyilván a lelkész jelölt iratkozzon, megkérdezte az egyik cimborám, hogy és erről egyébként erről tényleg hiszel? És hogy ösztönösen bukott ki belőle, hogy miért szerinted miért ezt gondol? De utána elgondolkoztam azon, hogy akkor viszont lehet, hogy baj van azzal a tanúságtétellel, amit én teszek, ha az az első kérdés, hogy én tényleg hiszek el benne. Akkor lehet, hogy van valami az emberi dimenzióban bennem, ami még nem stimmel. És azért mondom most ezeket a testvéreknek el, mert hamvazó szerda van, és ma kezdődik a bőt. És azzal az üzenettel áll elénk az Úr Jézus a bőjtel kapcsolatban, hogy amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, tudnélni az ő korának farizeusi bőjtölési szokásaira utal, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőjtölésüket, Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig a bőrtől szkend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy bőrtölésedet ne az emberek lássák, hanem az atyád, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, mert jutalmaz téged. Én azt gondolom, hogy a bőrt az pontosan arról szól, hogy tükörbe nézünk. Nem csak az egyháznak közössége. Azt talán hívhatjuk reformációnak. Hanem az enyém kívül. Én, aki imád a kulcsalom a kezemet. Én, aki hál' Istennek itt vagyok a gyülekezeti alkalmakon, és keresem a közösséget a másik emberrel. Keresem a közösséget az Istennel. Tükörben nézek, és nem próbálom azt, amit látok, a kikozmetikációt. Mert akkor megint elkezdem építeni a színfalakat. És próbálom nézni a szépet, miközben a perifériás látásomból azért látom a ráncokat ezeken a színfalakon. És tudom, hogy van valami probléma. Tudom, hogy valamit besöpörtem a szőnyeg alá. Valamit elrejtettem csontvászként a szekrénybe, de jó, rá van csukva, és nem foglalkozom vele. Miután összeházasodtunk feleségem, talán nem sértődik meg, hogy most már nem is tudom, hanyadjára prédikálom ki a családi titkainkat. Összeházasodtunk, rengeteg nászajándékot kaptunk ajándékban mindenféle ismerősöktől és barátoktól. Ezeknek a nászajándékoknak a zömét soha nem használtuk semmire, és volt a katonai parókiájú szoba, amit akkor még nem használtunk. Tehát ketten laktunk a parókián. És hova rakjuk, hova rakjuk? Á, opció, bejön az ember még egy szekrényt. Ezt amikor két pályakezdő ember van egy szolgálati lakásban, akkor azért úgy átgondolja, hogy mikor vesz még egy szekrényt. B opció, hogy ott bedobozoljuk és belakjuk a szobába. És innentől kezdve a szobát csak úgy hívtuk, hogy a rumni szoba. Mert hogy oda nem engedtünk a vendéget, azt úgy szépen eltakartuk, bezártuk, becsuktuk. És akkor bennünket sem zavart, hogy kupi van benne. Mert nem mentünk be. Jelentem alással a rumni szoba tartalmát. Kicsit azért átlogisztikáztuk, amikor a gyerekek megszülettek, de hát, nagyjából 7 év után dobtuk bele egy 80 méteres konténerbe. És lehet ilyet csinálni, hogy elzárom, és nem foglalkozok a problémával. Hát mennyivel egyszerűbb, nem kell szelektálni, nem kell végig gondolni. De hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten és ember viszonya, akkor a bőjt az pontosan elhegyünk meg bennünket, hogy nem akarok bemenni a rumni szobába, mert tudom, hogy nekem ott feladatom van. De az Isten behív. Az Isten azt mondja, hogy menjél be. És akár. És nézzél szembe azzal, ami vagy. Nézzél szembe azzal, ami benned probléma. Nem az a lényeg, hogy mit lát közben a másik. Ez nagyon izgalmas, hogy mikor itt mondja Jézus, hogy kedd meg fejedet, és mosd meg arcodat. Tehát gyakorlatilag arról beszél, hogy a kor szokásaival ellentétben. Honnan jön a hamvasztodás, amit a katolikus testvéreknél gyakorolnak? Onnan, hogy a bűnbánó ember hamut szólt a fejére, mert ugye a lúg az tisztít egyébként, és zsákonálkozott. És hogyha valakinek a feje be volt szorva hamuval, akkor minden is jól tudta róla, hogy hát vagy hajakosnak készül a Jordánon, vagy éppen bőjtől, és bűnbántott gyakorol. És ezzel szemben meg Jézus azt mondja, hogy te meg legyél tiszta, fizikálisan. Észre ne legyél rajtad, hogy bűnbántott tartasz. Mert nem az a lényeg, hogy én el tudom játszani a többiek előtt azt, hogy most éppen bőjtől. Hogy már 40 napja nem eszek húst. Hogy ott a hamu a fejemen, és mindenki látja. Ez lehet egyébként egy fontos dolog, hogy ez bennünk, hogy segít a bőjtben. De nem ezen van a lényeg. A lényeg az azon van, hogy elkezdek az Istennel szembenézni, és miközben én az Istent nézem, azáltal, hogy az Isten visszatekint rám, világossá válnak azok a dolgok, amiken változtatnunk kell. Hiszem el azt, hogy van feltámadás. Én azt gondolom, hogy amíg nem értjük meg a bűnnek ezt a gyönyörű, elsőséges tartalmát, ami bűnbánatra hív, mert már ez a kifejezés, hogy bűnbánat sokaknál, hogy egy kicsit szlenges legyek, ledobja a végszíjat, addig nem fogjuk megérteni, hogy mit jelent az Istenben a bűnbocsánat. Én tudom, hogy ez a világ tökéletes. Elveszem, látom. Hát kisportolt fiatal emberek reklámozzák a korszerűsítőt, amit én is szeretek. Csak nem értem, hogy miért ők reklámozzák, mert én azért szedem, mert elkézilabdáztam a térdemet. Ez az én személyes probléma. Tehát 33 évesen krisztusodunk, hogy feszült keresztül, hogy neki még nem kellett korszerűsítő. És így jönnek elő a problémák. Színfal. De a Krisztus nem engedi meg nekünk a színfalat. Vannak problémák. Velem is vannak problémák. A testvérekkel is vannak problémák. Valamit látunk, és talán tudjuk a másiknak jelezni, bár ebből sokszor nagyon könnyen lesz ítélkezés testvéri beszélgetés helyett, meg bélyegzés testvéri szeretet helyett. És a legfontosabb pontosan ezért az Isten-ember kapcsolat, amiben tudjuk a másikat támogatni és segíteni, de a lényeg, hogy történjen egy lelki munka. Történjen egy lelki tükörbenézés. És nem menjünk el a szőnyegsepés és a bezárt szekrények irányába. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutató. Én egy olyan böjtöt kívánok a kedves testvéreknek, amiben az imák szakadat lakunk. És azért kívánom ezt, mert tapasztalatból tudom, hogy a bőjt tényleg nem arról szól, hogy akkor én most nem eszek 45. A bőjt nagyon nem arról szól, hogy akkor nem tudom, nem iszok 40 napig cukros üdítőt. A bőjt az arról szól, hogy végig gondolom, hogy ki vagyok az Isten tenyerében. És hogyha ezt merem, és ehhez imádkozni kell sokat, ha ezt merem, akkor elkezdem megérteni a nagypénteki keresztet, és elkezdem megérteni a műsvéki csodát. Akkor rájövök, hogy ez mennyi, mekkora erőbázis és mekkora energiaforrás az ember számára. Akkor újra értelmeződnek azok a szürke hétköznapi súlyok, amivel az ember munkahelyen, meg családban, meg jobbra-balra az életében küzd. És elkezdenek kitisztulni a feladatok. Teljesen friss élményem ma volt lelkészi munkaközösségi ülésünk, és ez már nincsen benne az ige hirdetési jegyzetekben, csak azért mondott. Ma volt lelkészi munkaközösségi ülésünk, és János Attila lelkész testvér már egy ideje a büntetés végrehajtásban dolgozik börtönmissziós lelkészként, és ő hozott egy vendég előadót, aki többek között őket is tovább képezte, vagy valami előadást tartott neki. És ez a hölgy, ez büntetés végrehajtás alatt álló kiskorúakkal, illetve fiatalkorúakkal foglalkozik, és azt adományozza, hogy a hit gyakorlat, nem a vallás gyakorlat, ezt ő is megjegyezte, a hit gyakorlat mennyiben változtatja meg az embernek a személyiségét. És ez a hölgy, ez nem lelkész. Nekem ez azért tetszett az előadás, mert végre nem a Michelin Bordja beszélt erről, hanem valaki, aki a tudomány világában jön, jogász egyébként eredendően, és pszichológiai és pedagógiai módszerekkel, és szociológiai dolgozott módszerekkel dolgozott. És nem is könnyű terepen van, mert a fiatalkorúak sem éppen könnyű terep a büntetés végrehajtásban, mert hogy ezek traumatizálják. Függetlenül attól, hogy megszegték a magyar büntető törvénykönyvet, ők mind traumatizálják. És az jöttek ki az ő felméréseiből és kutatásaiból, hogy a hívő ember személyisége sokkal erősebben megküzd és megdolgozik a konfliktusokkal, mint az, aki a hitével hadilában. Az jöttek ki az ő kutatásaiból, hogy azok a felnőttek között is elvégezte a felmérést, hogy azok a felnőttek, akik, vagy azok az emberek, akik úgymond hitre jutnak, azok adott esetben még ilyen kontrollált körülmények között is, mint a büntetés végrehajtás, sokkal egészségesebb és teltebb személyiségű lesznek. És akkor visszatérve az eredeti kérdésemre, hogy miért fogjuk. Nem lehet, hogy azért, mert elfelejtettünk változni. Elfelejtettünk az Isten szerint változni. Abba az irányba változni, amiben bennünket a megváltás eredendően motiválna, nyomna. Abba az irányba változni, amit az Isten bennünk szeretne kimunkálni és szeretne megteremteni. Én nem hiszem azt, hogy a hitélet az úgy működik, hogy megvannak a magam megszokásai, elmondtam a magam imáit, és akkor nincs bennem semmi változás. Állandóan változom. Amióta én azzal foglalkozok, hogy van Isten az életemben, én azt hiszem észre, hogy állandóan változom. Nem mindig jó irányba menni, ha megfelelkezek a főnöktől. De hogy állandóan változom. És az az üzenet, ami ott van a keresztben, ami nem egyszerű lőzünk, vagy ideológia, az változtat. Nem mindig látványosan. Nem mindig veszem észre egyből, hogy most valamit kiformált az Isten az én életemben, valamit megértettem belőle. Van, hogy egész egyszerűen triviálisnak tűnik a változás, és hosszú hónapok vagy évek múltán jövök rá, hogy a 10 vagy 15 évvel ezelőtt élő Farkas Erdőnek ez nem lett volna ennyire triviális. Észre se vette volna. Állandóan változom. Én azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy ez a bőjt legyen tele kora reggeli felkelésekkel, amikor csendben elvonultam, úgyhogy senki nem látja. 5 percet, 10 percet, 20 percet pluszba szállnak az Istenre az én. Legyen ez a bőjt tele olyan alkalmakkal, hogy amikor este már csukódik le az embernek a szeme, és alig ige nyitva tartani, akkor csak még egy utolsó ige verset elolvasatunk fiából. És hogyha így indulunk el a bőjtben, kedves testvére, akkor higgyék el nekem, hogy a húsvéti csoda az teljesen másra fog ráköszönteni. És érteni fogjuk azt, hogy a bűnbánat az nem arra van, hogy bennünk itt lenyomjon, hanem arra, hogy felkészüljünk a bűnbocsánat hatalmas szerető csodájára. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megszólítunk téged a bőti út kezdetén. És téged kérünk arra, hogy amikor beszakadunk a rohanásból a bőjbe, és közben talán még templomba menet is listázza az ember a fejében, hogy mennyi mindent kell majd még megcsinálni a mai nap, holnap, a héten, akkor te adjál nekünk lehetőséget arra, hogy megálljunk. Fejben, lélekben és szívben. Hogy ne az legyen a kérdés, hogy jött-e még egy e-mail, pöröge még egy üzenet a telefonon, hogy ne az legyen a kérdés, hogy beszéltem-e mindenkivel, akivel beszélnem kellett aznap. Hogy megcsináltam-e minden feladatot. Hanem kerüljön elég az a feladat, ami a legfontosabb. Foglalkoztunk-e ma már vele? Foglalkoztunk-e ma már saját magunkkal a te tenyereden? Szembenéztünk-e ma már azzal, akik vagyunk? És szembenéztünk-e már azzal az üzenettel, ami a te kegyelmedből bennünket változtatni szeretne. Hív bennünket belső szobáinkba, és légy hozzánk közel, hogy veled tudjunk a belső szobádból kijönni a feladatokkal, a kihívásokkal, a találkozásokkal, veled a szívünkben szembenézni.
Amen.